Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Imádkozzunk. Mindenható atyánk, ki osztasz kegyelmet, igédre hallgatni, adj nekünk figyelmet. Amen. Hallgassátok meg, ünneplő testvérek, Istenünk igéjét, melyet egyházunk az igehirdetés alapigéjeként mára kijelölt, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelének 11. fejezetéből, a 17. verstől kezdődően a következőképpen. Ha azonban az ágak közül egyesek kitörettek, te pedig vad olajfa létedre beoltattál közéjük, és az olajfa gyökerének éltető nedvéből részesültél, ne dicsekedj az ágakkal szemben. Ha mégis dicsekszel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod erre, azért törettek ki azok az ágak, hogy én beoltassam. Úgy van, azok hitetlenség miatt törettek ki, te pedig a hit által állsz. Ne légy elbizakodott, hanem félj, mert ha Isten a természet szerinti ágakat nem kímélte, téged sem fog kímélni. Lásd meg tehát Isten jóságát és szigorúságát. Az elbukottakkal szigorú, veled pedig jóságos, ha megmaradsz jóságában, mert különben te is kivágatsz. De az elbukottak is, ha nem maradnak meg a hitetlenségben, beoltatnak majd, mert Istennek van hatalma arra, hogy ismét beoltsa őket. Hiszen ha te a természeted szerinti vadolajfáról levágattál, és természeted ellenére beoltattál a szelíd olajfába, akkor mennyivel inkább be fognak oltatni a saját olajfájukba azok, akik természetük szerint oda tartoznak. Ámen. Foglaljunk helyet. Ünneplő testvérek! Többen jól tudjuk azt, hogy Luther Márton a Szentírás 66 könyve közül a legkedvesebbnek, a legértékesebbnek éppen a római levelet tartotta az evangéliumok mellett. Azért, mert abban a szerető Istenről, a bűnbocsátó Istenről olvasott ő maga is, és úgy találta, hogy mindenki hit által az üdvösség örömében részesülhet, hogyha Istenbe kapaszkodik. Ugyanakkor a római levél a maga mélységes teológiai üzenetével és szépségével együtt valóságos levél, valóságos emberi levél, amelyet Pál apostol írt egykor a Rómában élő fiatal kis gyülekezetnek. És ebben több dolgot érint természetesen, és olyan képeket is használ, hogy jobban megértesse az üzenetét, az evangéliumot az ott élőkkel, amelyeket az élet különböző területéről választott. És használ egy olyan képet, amelyet a kertészetből vett. Ő maga sátorkészítő ember volt eredetileg, szakmájára való tekintettel, nem a mezőgazdaságban tevékenykedett. És azért bátorkodom most ezt a vetületét kiemelni ennek a most felolvasott ige szakasznak, mert annyira őszinte, és annyira emberi. Pál apostol szándéka egyértelmű, jól érthetjük a képet, hogy mit akar vele mondani, majd mindjárt alaposabban rátérek, de vegyük észre, és valljuk meg őszintén, hogy nem ez a legsikerültebb hasonlat a Pál apostolnak. Mert nem volt jó kertész. Érezzük a szándékát és az igyekvését, de hogyha most egy kertészkedéssel foglalkozó, ahhoz értő ember ezt hallgatja, akkor azonnal megüti a fülét az a kis botlás, amelyről Pál beszél, hiszen a vad olajfáról és a szelíd olajfáról ír. Első hallásra talán az ember oda sem figyel, mert kicsit bonyolultnak tűnik a mondat szerkesztése, de beszél arról, hogy ahogyan a természetben egy vad alanyba, egy szelíd, egy értékes állítmány, veszőcske, hajtás kerül, mert a kertész szeretné, hogy az ellenálló, strapabíró, mélyen a földbe gyökerező alapba alanyba beoltva valami nemes, valami értékes gyümölcs teremhessen végül. Ezt a képet használja Pál apostol, de aztán meg is fordítja, és azt mondja, minthogyha egy értékes, szelíd alanyba oltana be a kertész egy vad vesszőt. Hát ennek semmi értelme nyilván nincsen. Viszont mégis értjük, mert ha egy kicsit is az ember elnéző, megbocsátó a levél írójával szemben, akkor érthetjük az üzenetét. Hiszen Pál szándéka egyértelmű és érthető. Az Ószövetség népének és az Újszövetség népének a találkozásáról és kapcsolatáról ír. A vad alany a zsidóság, az állítmány, a beoltott friss vessző a többi nép tagjait jelenti. Amit a damaszkuszi úton átélt megtérése, megszólítatása előtt el nem tudott képzelni, itt arról ír a rómaiaknak. Rómában együtt élt a friss, fiatal keresztény gyülekezetben zsidó hátterű keresztény lett testvér, és pogány hátterű, talán görög, talán római, talán más népből való, de keresztény lett testvér. Zsidó hátterű és pogány hátterű testvérek együtt éltek, mint ahogyan szerte a római birodalom területén másutt is, és Pál az ő együttélésükről és kapcsolatukról beszél. Mindkettőjükhöz szól. A nagy kertész maga Jézus Krisztus rendelte el, hogy akik korábban élesen elhatárolódtak egymástól, eleven közösségben élhessenek együtt. Az ősi ígéretek birtokosai és leszármazottai, azaz a zsidóság és az új szövetség népe, az összes többi nép együtt. A kiválasztott népnek, tehát ígéretéről egykor azt jelentette ki Isten, hogy örök. És engedjétek meg, hogy most erről a szóról és ennek az üzenetéről most egy kicsit elgondolkozzunk közösen. A zsidóság az Ószövetséggel együtt a régi ígéreteknek a hordozója. A kiválasztott nép, Ábrahám, Izsák és Jákob leszármazottai, akiknek a közösségéből született a megváltó, a messiás Jézus maga is. Ezt a népet felhasználta az Úristen arra, hogy megannyi gondviselő szeretetéről bizonyságot tegyen az ő történelmén keresztül is, és arra, hogy megszülethessen az egész világ megváltója, egyszülött fia. De a Szentírásban nem csak Ószövetség van, hanem Új Szövetség is, és az Új Szövetségben szélesre tárta az Úristen a szeretetét a többi nép előtt is. Immár nem csak a körülmetéltségben elkötelezett zsidósághoz tartozó emberek részesülhetnek Isten ígéreteinek gazdag tárházában, hanem akik a zsidó szokások nélkül csatlakoztak az új szövetség népéhez. Erről beszél Pál a római levélben, erről beszél ezzel a hasonlattal is a szelíd és a vad olajfa kapcsolatával. Az Ószövetség népe, a zsidóság olyan ígéreteket kapott annak idején, hogyha fellapozzuk, ahol többször előkerül ez az ólám héber kifejezés, vagyis ami azt jelenti, hogy örök. Örök rendelkezés és örök szövetség az, amit kötött Isten ezzel a néppel. Kedves testvérek, álljunk meg egy kicsit ennél az egy szónál, hogy örök. A mi szóhasználatunkban ez a kifejezés, bevallom őszintén, úgy tűnik, mintha szinte teljesen kikopott volna, vagy hiányozna. Mert nem merjük kimondani, mert még csak hosszú távú fogadalmakat sem nagyon merünk tenni, hát még örök elköteleződést vállalni. Gondoljunk csak meg annyi gyarlóságunkra, gyengeségünkre, megszegett házassági fogadalmakra, vagy munkaszerződésekre, vagy hitelvállalásokra, bankkölcsönökre, hűségnyilatkozatokra, gyermekvállalásokra, amelyeket sokszor nem sikerül maradéktalanul teljesíteni. Olyannyira benne élünk ebben a világban, bukásaink mocsarában, hogy szinte el sem tudjuk képzelni, hogy legyen valaki, akinek az ígérete megbízható is. Hogyha azt mondja valamiről, hogy örök, akkor az örök. Annak soha nincs vége. Az megbízható. Azután nem lehet kérdőjelet tenni. olyannak gondolja a legtöbb ember Istent, mint amilyen saját maga is. Olyan emberszerűnek, olyan megbízhatatlannak, aki néha meggondolja magát, akinek néha a szeretete meg a kapcsolatai elfáradnak, meggyengülnek és abba maradnak. Hát ma Pál apostol emlékeztetett minket arra, hogy ezt a tökéletlennek vélt istenképet a helyére tegyük. A vad olajfát Isten nem vágja ki, nem cseréli le, nem szántja be, nem égeti el, változatlanul gondozza és megbecsüli. A zsidóságról írja ezt Pál apostol. Tudom jól, mint a világtörténelemben folyamatosan úgy ma is fellángolnak a zsidó ellenes indulatok. Akármi is legyen ezek háttere, egy megingathatatlan alapigasságot most ki kell mondani és rögzíteni kell. A Teremtő Isten választott népe a zsidóság volt, ahonnét származik, ami emberként világra jött Jézus Krisztus Urunk is. A mi megváltónk és a mi üdvösségünk a zsidóságnak adott ígéretekben gyökerezik. Az Ószövetség útmutató törvénnyel és bűnbocsánatot hirdető evangéliumával Isten hithű zsidó prófétái keresztül üzent nekünk. Azért fontos ezt hangsúlyozni és újra tisztázni, mert az a beképzeltség, amellyel az egykori római pogány származású keresztény közösségben is felütötte fejét, az újra és újra kihajt, akárcsak a gaza szántóföldön. Megkísérti ez a fölényes szemlélet a mai élőket is. Talán elsősorban a fiatalokat, akik erősnek, okosnak érzik magukat, talán azok is, és könnyű kézzel legyintenek a régire, az öregekre. Ám ugyanez a felsőbbrendű hozzáállás, másokat alantosabbnak tartó magatartás megkísértheti az idősebbeket is. Mondván, hogy én bölcsebb vagyok, többet tapasztaltam, többet bizonyítottam, bárcsak ne lenne igazam. Ám ahányszor, hányszor és hányszor követelünk magunknak előjogokat, amikor talán még itt a gyülekezeten belül is véleménynyilvánításra kerül sor, könnyen beleesünk abba a hibába, hogy a régi, ismert, tekintélynek örvendő családok leszármazottainak előnyt biztosítunk. Előnyben részesítjük őket a gyülekezethez később csatlakozottakhoz képest. Az egyiknek a főhely jár, a másiknak hátul a helye. Az egyiknek legyen vezető, az egyik legyen vezető és megmondó, a másiknak Kus a neve, és örüljön, hogy egyáltalán betette a lábát. Félreértés ne essék, nekem nem szándékom fenekestől felforgatni a hagyományokat, sőt, Istennek legyen hála, hogy vannak köztünk is tiszteletre méltó joggal megbecsülésnek örvendő testvérek. Ám Isten igéje ma rámutat arra, hogy Bibliánk nem csak Ószövetségből áll, hanem hozzátartozik az Új Szövetség is. Jézus Krisztus Urunk rendelte el az Új Szövetség az utolsó vacsorán, és arra pecsétet, viasz helyett saját vérével ütött másnap ott a Golgotán. Az Ónak és az Újnak egyszerre rendelt helyet és adott megbecsülés Jézus. A régi ígéret örökösei be kell, hogy fogadják az Új Szövetség népét. Mint ahogyan Jézus ott a kereszten szélesre tárt karokkal fordul a világ minden nemzete felé. Nézzetek csak rá a keresztre újra. Nekünk is ilyen tárt karokkal és szélesre tárt szívvel kell hívnunk és fogadnunk a templom közelébe érkezőket, az eddig talán még hozzánk nem tartozókat. Tudom, ez nem könnyű. De testvérek, talán alig van közöttünk olyan, aki születése szerint az ószövetségi választott nép tagjához tartozna. És mégis mindannyian itt lehetünk, és Isten gyermekének nevezhetjük magunkat, a most megkeresztelt gyermekekkel együtt mindannyian, mert elfogadott bennünk is a mindenható Isten. Nagyon nagy ajándék ez. Mi valójában ilyen formán olyanok vagyunk, mint a hasonlathoz visszatérve, azok a bizonyos vad olajfa ágak, akik természetünk, születésünk szerint nem tartozunk az izraeliták közé, és mégis az ő nekik adott régi örök ígéretekben mi is részesedhetünk, azokból mi is meríthetünk, és a közülük való messiás a mi messiásunk is, a mi megváltó Krisztusunk is. Kedves testvérek, mi mindannyian kegyelemből élünk. Mi mindannyian úgy érkeztünk ide, talán még kicsin gyermekként idehoztak a szüleink, keresztszüleink, de mi is bekapcsolódtunk valójában abba, ami már régóta tartott. És hogyha manapság vannak olyanok, akik talán gyermekként, mint most ezek a kicsik, vagy talán a keresők órájának az aktív részeseiként, felnőttként akarnak csatlakozni a gyülekezet közösségéhez, hát csatlakozzanak. És ahhoz két dolog kell. Egyrészt az ő szándékuk, akarásuk, másrészt pedig a gyülekezetnek, a régieknek, a már itt lévőknek a befogadó szeretete. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy ha létezhet házi feladat a gyülekezet számára, mint a kisdiáknak az iskolában, akkor ez a mi házi feladatunk. Kitárni a karunkat és befogadó szeretettel várni, hívni, fogadni azokat, akik érkezni akarnak. És tudjátok, halljátok, tapasztaljátok, nem mindenki tud úgy viselkedni, úgy énekelni, úgy imádkozni, mint ahogyan mi ezt már megtanultuk. Van, akinek a mi szóhasználatunk, a mi liturgikus gyakorlatunk idegen. Neki tanulnia kell, tanítgatni kell, neki nyilván nyitottnak kell lenni arra, hogy mindezt elsajátítsa, viszont a meglévő, jól már a leckét megtanultaknak pedig türelmesnek kell lennie, hogy tanítgassák őket, hogy szeretettel fogadjuk őket. Kedves testvérek, ez egy hosszú házi feladat. Szinte hétről hétre, napról napra gyakorolhatjuk, és gyakorolnunk kell, mert akkor leszünk többen, ezekben a templompadokban is, vasárnap 10 órakor, akkor leszünk többen, hogyha szélesre tárjuk mi magunk is, mint Jézus tette a karunkat, és a szívünket, és fogadjuk, és várjuk ezeket az embereket, és hívjuk őket. És persze tanítgatni kell. De ahogyan Jézus is imádkozott az övéiért, Péterért is, és a többi tanítványért, és a később az ő szavukra hívővé válókért is, értünk is, úgy nekünk is házi feladatul adta, hogy mi is imádkozzunk, értük. Virginiáikért is, és azokért is, akik még bent sincsenek a templom falakon belül. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy meghallgatásra talált több tanárunknak, több testvérünknek, talán szülőknek is az imádsága, amikor immáron egykori diákunk keresztanyaként itt állt az imént az oltár előtt. Nem hiába valók ezek az imádságok, testvérek. És ezek a hívó, nyitott szívvel, őszinte nyitott szívvel kitáruló karok, amelyek várják a fiatalokat, amelyek elvárják a fiatalokat, akik várják az eddig Krisztus nélkül élőket, felnőtteket, akkor találhatnak, akkor remélhetnek befogadásra, gyümölcsre, hogyha valóban ezt ezzel a nyitottsággal teszik, mint amit mondott Pál apostol a zsidó alapokra hagyatkozó régieknek, hogy fogadjátok be az újakat. Kedves idősebb testvérek, kérlek benneteket, hogy legyetek nyitott szívűek, és imádkozzatok azokért, akik majd a stafétát át kellene, hogy vegyék. Mutassatok jó példát, és tegyetek bizonyságot az evangéliumról, amit jól ismertek, amit megtanultatok, bizonyítsátok, hogy ti magatok is abból éltek. És hogyha ezt sikerül hitelesen megélni, sugárzó szeretettel, örömmel, akkor lesz vonzó, ha úgy tetszik, a szelíd vesszőknek, a fiataloknak, a még kívülállóknak is ez a közösség. Akkor fognak vágyódni, akkor fognak idejönni családosan, szülők és gyermekek kézen fogva, akkor fognak tódulni, ha úgy tetszik, vagy akár csak lélektől lélekig, egy-egy emberrel, akkor gyarapszik ez az orosházi evangélikus gyülekezet is, hogyha megszívleljük. Jézus nyitott szeretettel fordult mindenki felé, kitárta a karját nem csak a zsidóság felé, és hiszem, hogy ez a gyülekezet is akkor tud, és akkor fog gyarapodni, hogyha a szűkkeműséget elhagyva, nyitott szívvel megadjuk a tiszta lapot, az új kezdet lehetőségét mindenkinek. Mikor beoltanak egy szelíd vesszőt, egy nemes vesszőt, egy alanyva, akkor megkapja az élet lehetőségét, akkor megkapja a gyümölcstermés lehetőségét, megkapja minden egyes ember ilyen formán az örök élet lehetőségét. Hát kedves testvérek, adja Isten, hogy ez a mi gyülekezetünk befogadó szeretetével és példamutató hiteles keresztény életével sok-sok gyümölcsöt teremjen, sokak üdvösségére, Isten dicsőségére. Imádkozzunk! Hálásan köszönjük, szerető mennyei atyánk, hogy elfogadsz bennünket. Köszönjük, hogy mi is a választott népednek adott ígéretekből részesülhetünk. Kérve kérünk, Istenünk, fogad köszönetünket azért, hogy nem csak a földi élet útjai során hívhatjuk segítségül igédet, hanem felemelett tekintetünket és az örök élet ajtaját is engeded meglátni. Növeld hitünket, Urunk Istenünk, hogy mindazokkal együtt, akik már előre mentek és odaértek, mi magunk is egyszer majd együtt dicsérhessünk téged. Régi, tőzsgyökeres evangélikusok és izraeliták és újonnan megtértek, hozzád igazodók, frissen megkereszteltek és a te igazságod után még csak érdeklődők, talán kétségekkel teliek. Urunk, győzd meg minket arról, hogy jó hozzád tartozni, segíts meg gyülekezetünket, hogy nyitottá váljon, befogadóvá váljon. Kérve kérünk, Istenünk, növeld gyülekezetünket, hitünket, reményünket, szeretetünket, add, hogy szeressük, amit parancsoltál, és elnyerjük, amit ígértél. Ámen.